Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Szeretnék segítséget kérni. Valószínűleg mindenkihez eljutott az a hír, hogy a előzetesen kiadott programmal ellentétben ma nem Tolnai Lajos tartja az előadást, hanem én. Tehát az a téma, ami a programban mai napra van kiírva, az egy hét múlva lesz, Tolnai Lajos jön, lejünk örömöt a gyermekvárásban. Na most ehhez lenne szükség egy kis segítségre. Nekem eszembe jutott egy gyönyörű, szép Illyés Gyula vers, és ezt a verset Rajkai Zoltán, színművész, hajlandó elmondani vagy fölolvasni. Csak az a baj, hogy egyikünknek sem jutott eszébe a vers címe, hogy meg tudnánk keresni. Abban reménykedem, hogy egy ilyen művelt társaságban akad valaki, aki tudja a vers címét. Megmondom, miről szól. Arról szól, hogy a költő utazik a vonaton Szekszárd felé, és közben szembeül vele egy kismama, egy áldott állapotban lévő fiatal asszony, és hát a költő gyönyörködik ebben a fiatal asszonyban, és arról elmélkedik, hogy milyen nagyszerű, hogy gyereke születik majd. Hát úgy látom, hogy nagy hirtelen senki nem jelentkezik, hogy tudja ennek a versnek a címét, de hát ha menet közben valakinek eszébe jut, na, hogyha valakinek eszébe jut, vagy megtalálja odahaza Illyés Gyula kötetben, írja meg nekem, e-mail címemet mondom, tehát pálhegyi@internet.hu. Óriási dolog lenne, hogyha előkerülne ennek a versnek a címe. Jó, ha a cím megvan, akkor már ki tudjuk keresni. Ugye vannak bősz internetezők, én próbálkoztam ott is, de valószínűleg nem vagyok elég jó. Helyzet az, hogy Illyés Gyula nevénél rengeteg program van, nem most akkor hol van az a vers, mindenféle Illyés Gyuláról elnevezett iskola, meg alapítvány, meg mindenféle van, úgyhogy ezzel sem jutottam sokra. Úgyhogy előre is köszönöm a segítséget. Most a másik dolog. Most nyomott a kezembe egy kedves fiatal hölgy egy kérdést. Kérdeztem, hogy mennyire sürgős, közölte, hogy ő csak ma tud itt lenni. Hát akkor kénytelen vagyok most felolvasni és mondani valamit erről. Ugye jobban illenék a kérdés a következő heti témához. Így hangzik. Miért jó a gyereknek, ha megszületik erre a világra? Hát nem tudom, hogy vannak-e filozófusok itt ebben a közegben. Ha vannak, akkor előre bátran tessék elmondani. Hogy látják ezt a kérdést? Én nagyon egyszerűen azt gondolom, hogy aki szeret élni, annak jó, ha megszületik erre a világra. Hát kisbabaként kezdi mindenki az életet, általában nyűgös az első percekben. Ugye ebből is született már filozófia. Van olyan emlékképem, hogy talán Immanuel Kantnak voltak gondolatai, hogy már sírva kezdik az életet, de én azt úgy tudom, hogy a szülészek nagyon jól tudják, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy egy vákum van a babában, a felsírás az egyszerűen azzal függ össze, hogy a levegő beáramlik a légutakon át a tüdőbe, aztán kileheli, és hát közben erőteljes hangokat ad, és ez nagyon jó, nagy baj van, ha nem sír fel. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy szomorú a baba születésekor, ahogy egyes filozófusok gondolják, már sír, hogy erre a ronda, sötét világra érkezett, tehát nem erről van szó. Azt hiszem, az a normális dolog, hogy valaki szeret élni, és érdekli a környezete, és élvezi az életet, élvezi az anyatejet, meg az anyatest melegét, és később más dolgokat. A fiú gyerek később nem csak az anyját, más hölgyeket is élvez, és az a jó, ha lesz az életében olyan, akivel jó lesz a kapcsolatát. Ez a sorozat is erről szól. Ha nem kielégítő a válasz, akkor ne hagyja abba az illető. Jöjjön el legközelebb is, akármennyi akadály van. És akkor a Lajosnak is föltesszük ezt a kérdést. A mai témánk a konfliktus kezelés öröme. Előtte azonban ráhangolódásként hallgassunk meg három tételt Johann Sebastian Bach C-dur szvittjéből, három tánctételt Vámos Marcell Gordonka művész társaságában vagyunk itt éppen, úgyhogy ő fogja ezeket a tételeket eljátszani. Hallgassuk figyelemmel. Thank you. Köszönjük szépen, Marcell! Miközben hallgattam az első meg a harmadik tételt, eszembe jutott egy Bach korában készült grafika. Az a címe, hogy Táncoló parasztpár. Nem tudom, hogy kinek a műve. Ha lehetőségem lesz rá, akkor 2 hét múlva elhozom és megmutatom kivetítve. Hatalmas erő van abban a táncban, ahogy járják, ropják, lehet, hogy előtte éppen konfliktusuk volt. Vajon föl lehet-e oldani feszültséget, 2 ember között keletkező feszültséget, mondjuk egy táncban? Hát érzelmileg feltétlenül föl lehet oldani, más egyébként is. Azt gondolom, hogy ugyanakkor, hogy az érzelmi feloldás, az inkább ráadás kell, hogy legyen. Ha nem tisztázunk nézeteltéréseket, akkor nem tart sokáig az érzelmi feloldódás. De azért jó dolog tudni róla. Táncoló parasztpárról van szó, látszik a rajzon is, hogy nem épp a leggazdagabb emberek, de úgy belefeledkezve ropják, annyi mozgás van abban a képben, na remélem, hogy mindenkit kellőképpen kíváncsivá tette, már csak azért is eljön 2 hét múlva. Na meg még egy okunk van rá, hogy eljöjjünk, mert valójában a mai témánk folytatása akkor lesz, a konfliktus kezelés csúcsa a megbocsátás. Vétünk egymás ellen. A konfliktusaink eredetében nagyon sokszor valódi bántás van. Meg kell beszélni, és meg kell bocsátani. Úgyhogy ez a mai előadás csak félig vezet el bennünket a téma megértésében. Lejjünk örömöt a konfliktus kezelésben. Fölmerülhet a kérdés, ugyan hol vagy miben? Hát ha véget ér egy háború, egy olyan háború, amelyben én győztem, akkor talán a győzelem öröme az, amire lehet gondolni. Győzni öröm. De rögtön hadd ismételjem meg ezt a szót, úgyhogy kérdőjel van mögötte. Győzni öröm, hogyha mondjuk egy házas pár, vagy akár szerelmes pár konfliktusa véget ér valamelyiknek a győzelmével. Igazi öröm az, ami olyankor van. Mit jelent az, hogy győzött? Kiderült, hogy neki volt igaza. Hát győzelem. Sikerült felül kerekedni a másikon. Győzelem. Ugye sikerült az akaratát érvényesíteni. Az lett, amit ő akart. A másik háttérbe szorult. Győzött. Na és mi lesz utána a kapcsolattal? Én azt gondolom, hogy az ilyen győzelmek óriási veszteséggel járnak, egyébként a háborúk is, a tényleges háborúk, a fegyveres háborúk. Igaz, hogy hadis arcot kell fizetni a vesztes félnek, de valójában egy háborúban mind a két félnek vannak vesztesei. Két ember közötti háború vagy konfliktus, ha győzelemmel, valamelyik fél győzelmével ér véget, ott nincs igazi tartós öröm. Itt az örömöt máshol kell keresni. Remélem, hogy ma este a vége felé megmondom, hogy miben van az öröm, vagy hol lehet az öröm. Először próbáljuk meg tisztázni azt, hogy mit értünk konfliktuson. El fogom mondani azt, hogy a két személy közti konfliktus gyökere is általában egy belső konfliktus. Tehát kezdjük a belső konfliktusokkal, majd végignézzük azt, hogy hogyan keressük mi a megoldást a konfliktusok feloldásához, és a végén eljutunk oda, hogy milyen az igazi megoldás, az Isten akarata szerinti megoldás. Mit jelent az, hogy konfliktus? A 20. század közepe táján pszichológusok nagyon sokat foglalkoztak a konfliktussal, főleg a behaviorista iskola, de a mezőelmélet is, és főleg Kurt Lewinre gondolok. A legegyszerűbb definíció a konfliktusa így hangzik, hogy ellentétes irányú erők összecsapása. Hát ez az egyszerű rajz ezt ábrázolja. Ugye ez a karikatúra közepén egy szemét ábrázol, azért van benne ez az S betű. Két tény közé kerül, két olyan tényező között van, amelyek közül az egyiket választani kell. Ez az ábra éppen azt ábrázolja, hogy mind a kettő vonzó. A C1 is, meg a C2 is. A cél, az egyes cél is, meg a kettes cél is. A fizikában szoktunk ilyen ábrákat látni, ugye erők hatnak a szemére, és mi van akkor a fizikában, hogyha egy testre azonos intenzitású, de ellentétes irányú erők hatnak? Mi történik? Egyensúlyi állapot van. Mondhatnám azt is, hogy nem történik semmi, dehogy nem. Kérdés az, hogy mekkora erőkről van szó. Ezek a papírok itt az asztalomon ilyen helyzetben vannak. Meg sem mozdulnak, pedig hat rájuk erő. Egyrészt a gravitáció, emiatt haladnának a Föld középpontja felé. Miért nem haladnak? Mert föllép egy ellenerő. Tehát tulajdonképpen ezek a papírlapok konfliktus helyzetben vannak. Meg sem mozdulnak. Ha alá teszem a kezemet, hát lesz valami benyomásom az erők intenzitásáról. De ha az írásvetítő vagy az asztal láb alá teszem a kezemet, akkor is lesz benyomásom, de más. Pedig ugyanúgy egymást kiegyenlítő, ellentétes irányú erőhatásokról van szó. De sokkal nagyobb a feszültség. Mert nagyobb intenzitású erők egyensúlyozzák ki egymást. Aztán világos, ha ellentétes vonzások közé kerülök, az a feszültség lehet kicsi vagy nagy, nem mindegy, hogy mekkora. Na hát nézzünk azért példát erre, egy magyar népdalt idézhet ez az ábra. Két út van előttem, melyiken induljak, kettő a szerető, melyikhez vonzódjak. Ugye ez itten nagyon szép, a másik meg gyönyörű. Mind a kettő hat az illetőre, melyik irányba fog mozdulni. Ha egyenlő intenzitásúak az erők, akkor meg sem mozdul. Persze a gyakorlatban ez ritkán fordul elő. Azért valamelyik irányba elindul az ember. Állítólag, ha egy tengeri sünt elhelyezek egy sima asztallapon, nem volt még tengeri sünöm, úgyhogy nem tudtam kipróbálni, de elhiszem másoknak, nagyon egyszerű kísérletet végezhetek, a tengeri sűn vonzódik a nedvesség felé. Ha leteszek egy nedves szivacsot, lassan kúszni kezd arra. De ha kitolok vele úgy, hogy ellentétes irányban is elhelyezek egy nedves szivacsot, ugyanolyan távolságra, ugyanolyan nedveset, mi történik a sűnnel? Azt mondják, hogy meg sem mozdul. Ugye ez a fizikai helyzet áll elő, ami itt van, ott marad, kiszárad, belepusztul. Vagy ide, nem igaz? Nem így van? Ha egy picit nagyobb a vonzása az egyiknek, akkor lassan arra kezd kúszni. Annak a szamárnak az esete jut talán eszünkbe, amelyik pontosan középen állt meg két fűcsomó között, nem tudta eldönteni, melyiket egye meg, hát éhen pusztult. Na most ez a példa is mutatja azt, hogy nem valódi konfliktus az, ahol vonzó tényezők közé kerül az ember. Hát itt az egyik szép, a másik gyönyörű esetében is hamar eldől a dolog. Elég, ha az egyik fölhív telefonon, vagy elküldi a fényképét, ő rá gondolok, tehát gondolatban elkezdek abba az irányba menni. A távolság közte és köztem kisebb lesz, mint a másik esetben, tehát arra felé fogok haladni, annak az erőnek az intenzitása megnő, aztán világos. Na most valóságosabb a konfliktus, hogyha két taszító erő közé kerül az ember, az egyik ijesztő, a másik undorító, merre menjek? Ugye negatív felszólító jellege van mind a kettőnek, ebben lehet szenvedni. Gondoljunk egy kisgyerekre, 3 éves, ott ül az asztalnál, előtte egy tányér spenót, az egyik tendencia, ami benne ébred, így jellemezhető, el a spenóttól. De ott áll mögött az anyja, fakanál van a kezében, azt mondja, ha nem eszed meg, beléd tömöm, és még meg is verlek. Valódi belső konfliktust él át. Kérdés az, hogy melyik erő nagyobb. Ha jobban utálja a spenótot, mint ahogy a veréstől fél, akkor vállalja a verést. Ez is eldől. Végül is minden konfliktus eldől. Egyik a legizgalmasabb konfliktus helyzeteknek az ambivalencia. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a tényező egyaránt, és egyidejűleg vonzó is, meg taszító is, kicsit halvány lett, de azért lehet látni, ugye? Tehát itt van ez a hölgy, úgy hívják, hogy Tatjana. És akkor hogy hívják ezt a férfiút? Anyégin. Nagyon vonzó Tatjana számára, de ugyanakkor az egész helyzetben valami őt távol tartja. Hát hogy néz az ki, hogy én kezdeményezzek? Ma már nem lenne probléma ez Tatjana számára, de a 19. században még óriási probléma volt, egy nő nem kezdeményezheti a kapcsolatot. Hát ő mégis belefogott, levelet írt, ja vámpi súcsi vózse bólje, stója magújis csószka zágy, tudja valaki folytatni? Igazi belső konfliktus volt, hát ő eldöntötte. Nagyobb volt Anyégin vonzása, mint amennyire a társadalmi tradíciók visszatartó ereje működött az életében. De hát ez az igazi ambivalencia. De hát vannak más ambivalenciáink is. Ha valaki olyan helyen lakik, ahol van a közelben egy jó cukrászda, nem tudom, van-e ilyen, és van egy kis ideje, akkor végezhet az ambivalencia konfliktussal kapcsolatban nagyon érdekes pszichológiai megfigyelést. El kell helyezkedni a bejárattól úgy, hogy az ember jól rálásson az ajtóra, meg a kirakatra. Vár, mint a vadász, hosszú mél a lesben. Előbb-utóbb megjelenik egy kissé molett hölgy, aki nézi a kirakatot. Hamletti mélységű belső konfliktus jellemzi enni vagy nem enni, ez itt a kérdés. Valaki kijön az üzletből, kiáramlik az illat, őt beviszi a húza. Tehát az egyik erő intenzitása megnőtt. De az is lehet, hogy valaki megáll mögötte, és azt mondja, te Juci, emlékszel te a pannira? Az is mindig krémeseket zabált. Múlt héten temettük. Akkor a másik erő kerekedik fölül, úgyhogy csüggetten elhagyja a területet. Na, aztán nagyon jól értjük, hogy mi a konfliktus, hogy mi a belső konfliktus. Még egy ábrát meg kell mutatnom, mert ez nagyon fontos ma este a mi számunkra, és különösen a párkapcsolati konfliktusokban nagyon nagy szerepe van. Az egyik tipikus megoldási mód az, amikor az ember elhagyja a területet, nem oldja meg a konfliktust. Kurt Lewin, aki sokat foglalkozott a konfliktusokkal, ezt úgy jellemzi, hogy kilép a mezőből. Hogy a mezőből? Az erőtérből. Dinamikus mezőben él az ember, ahol erők hatnak rá. A legegyszerűbb eset, amikor két erő hat rá, általában több. Egy-egy döntés úgy születik, mint a fizikában. Ugye a vektorok összegződnek, majd az eredő megmondja, hogy mit fog csinálni. Hát itt éppen nem dönt, hanem elhagyja a területet. Sok példát fogok mutatni ezzel kapcsolatban, de most egy kicsit gondolkozzunk, mi lehet itt a háttérben. Nem tudom megoldani a helyzetet. Hát elmenekülök. Óriási feszültségben élünk régóta, nem tudok vele foglalkozni, inkább elalszom. Nem tudom, ismerős-e ez? Több évtizedes házasok számára biztos, hogy ismerős. Meg kellene beszélni, inkább nem beszéljük meg. Ma olyan fáradtak vagyunk. Majd holnap. Nem jó megoldás. Nem véletlen, hogy a Biblia azt tanácsolja, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Ne halogassuk. A halogatás ezt jelenti. Majd holnap. Majd máskor. Majd később. Ha nem tudom megoldani, hát majd leiszom magam, akkor nem kell erre gondolni. Vagy elmegyek pecázni. Péter az óriási feszültségét így próbálta feloldani Jézus halála után. Elmegyek halászni. Azt tudom, hogy kell csinálni, az megy rutinosan. Vagy sorozatban közli a konfliktus megoldásnak ezt a módját Jónás története. Ambivalencia konfliktus. Küld az Úr. Hová? Ninivébe. Ninivébe. Az asszírokhoz. Prédikáljak nekik. Míg megtalálnak térni. Márpedig én azt nem akarom. Ugye az asszírok ellenségei voltak a zsidóknak. Különben is Ninive messzi van. De hát küld az Úr. Mit tegyek? Hát elindulok. De nem oda, máshová. De belül vívódik. Hajóra száll. Kitör a vihar. Ő lemegy aludni a hajó aljába. Hogy lehet aludni, amikor tombol a vihar? Én azt gondolom, hogy akiknek volt már házassági konfliktusuk, tudják, hogy lehet. Lehet. Mert az ember akkor nem gondol rá. Ki kell kapcsolni az értelmet. Nem kell szembenézni a problémával. Vajon az öngyilkosság ide tartozik? Azt gondolom, az is egy módja annak, hogy az ember kilép a mezőből, elhagyja a területet. Mert ez fontos volt megértenünk és látnunk, ami a házassági konfliktusokat illeti, többféle eredete is lehet. Az előbb sokat emlegetett Lewinnek van egy dolgozat ezzel kapcsolatban. Látszik a dolgozatból, hogy férfi volt, mert jellegzetesen férfi problémát hoz a konfliktusba. De azért szoktak a hölgyeknek is belső konfliktusaik lenni, mert a Levin problémája az, hogy ha az ember házasságot köt, veszélybe kerül a személyes szabadsága. Hát úgy látom, hogy mi férfiak itt kisebbségben vagyunk, reális egy ilyen félelem, fiúk, hogy az ember elveszíti a személyes szabadságát, vagy legalábbis veszélybe kerül. Hát van pénzem, de nem arra költöm, amire szeretné. Van egy kis időm, de nem arra fordítom, amire egyébként fordítanám. Eljön a vacsora ideje. Nem annyit eszem, amennyit szeretné. A testem ura beleszól. Hogy a testem ura? Vendégségben milyen kínos. Úgy a testem ura, hogy az 1 Korintus 7-ben azt olvashatjuk, hogy a férfi nem ura maga testének, hanem a feleségének. És akkor a feleség megszólal, oda sugja, hanyadik krémes zabálod. Ugye? Egész másképp zajlanának az események. Hát ettől fél Kurt Lewin, hogy mi lesz. Ugyanakkor a házasság biztonságot ad, tehát a két tényező, ami közé kerül, a házasság biztonsága, a másik a személyes szabadság veszélyeztetettsége. Na én azt gondolom, hogy valóban származnak ebből konfliktusok a házasságban is, nem csak a házasságban, általában a párkapcsolatokban, de nem csak ettől, nem csak ebből. Másik fontos konfliktus forrás az, hogy ő mást akar, mint amit én akarok. Van egy kis pénzünk, hát én világosan látom, hogy mire kellene költeni. Most egy valóságos példát mondok, nem velünk történt. Kedves ismerőseim, a férfi világosan látta, hogy ezt most a hobbi kertre kell költeni. Hiszen mégiscsak korszerű locsoló berendezése volna szükség, nem lehet kannázni, és hát különben is a szomszédnak is van olyan, az asszony meg köti az ebet a karóhoz, azt mondja, hogy ez a függöny, ami van a lakásban, ez használhatatlan. Hát vegyük meg mind a kettőt, de arra nincs elég pénz. Mást akar a feleség, nem azt, amit a férfi. Vagy mást akar a férj, nem azt, amit az asszony. Én gondolom, hogy azért hasonlót átéltünk. Walter Nietzsche-re többször szoktam hivatkozni, most eszembe jutott az ő példája, ezt ő mondta, ez velük volt. Elmondta, hogy az okozott nagy konfliktust, hogy hát volt megint, nekik is volt egy kis pénzük. Ő tudta, hogy ebből autóra kell költeni. Ezt az ócska tragacsot ki kell cserélni. De az asszony azt mondta, hogy nem, ülőgarnitúrát kell venni, mert ez, ami van, ez már használhatatlan. A férj mondta, dehogy használhatatlan, lehet rajta ülni. De hát az autó a múltkor is ott hagyott minket. Az országút közepén. Mire az asszony, de azért akkor is eljutottunk oda, ahová menni akartunk. Így folyt a vita, nem akarta folytatni, de én megkérdeztem, hogy végül mit vettetek. Azt mondta, ülő garnitúrát. Hát igen, konfliktus forrás lehet ez is. Hogy ő mást akar, én mást akarok. Jó, ezek nagyon kedves dolgok, de vannak sokkal keményebb döntések, életfontosságú döntések előtt, akár a gyerekekkel kapcsolatban, vagy akár azzal kapcsolatban, hogy hova menjünk nyaralni, vagy egyáltalán menjünk-e, mit csináljunk. Végül, nem biztos, hogy végül, de minden esetre lehet a konfliktus konfliktusnak frusztráció is a forrása. Frusztráció áll a háttérben, ez azt jelenti, hogy a másik nem adja meg nekem azt, amire szükségem van. Pedig nekem jogos elvárásaim vannak. Hiszen tiszta szívből lelkesen énekeltem azt, hogy nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzzem meg a vacsorát, stb. Vagy talán ismerős az a kedves vicc, hogy mondja valaki a barátjának, hogy képzeld, a feleségem 39 fokos lázzal képes volt engem elküldeni, bevásárolni. Hallatlan, mondja a barátja. Hát igen, hát tehetek én arról, hogy 39 fokos láza van neki? Na most jó pofa vicc, de azt hiszem érzékeljük, éles a helyzet. Miért? Mert ez a derék fiú, férfiú valahogy szemellenzőt visel. Nem lát ki a saját önzéséből. Végső soron két önzés csap össze. Nagyon sok konfliktusban. Szabó Lőrinc szavaival élve, két önzés titkos párbaja. Vannak elvárásaim, jogos elvárásaim, a másiknak is vannak elvárásai, jogos elvárásai. Most itt nem arról van szó, hogy jogos vagy nem jogos. Lehet nem jogos, ezzel, hogy azt hangsúlyozom, hogy jogos, csak azt szeretném kifejezésre juttatni, hogy a dolog lényege nem ez, hogy jogos vagy nem jogos. Ha jogos az elvárásom, akkor sem célszerű kitartani mellette, hogyha párkapcsolatban élünk, különösen, hogyha házasságban élünk. Mit nem ad meg nekem? Nem adja a szerelmet, nem adja meg a tiszteletet, nem érzem magam biztonságban, nem figyel oda rám, pedig mindez alapvető szükséglet számomra. Elvárhatom, persze, elvárom. Mit teszek a másikkal? Az elvárásaim börtönébe zárom. Az adósok börtönébe zárom, hiszen tartozik nekem. Erre a problémára két hét múlva szeretnék még visszatérni. Na most nézzük végig néhány kedves karikatúra segítségével mindenek előtt az áll megoldásokat. Leginkább ezt a Kilépés a mezőből címűt, de először még ne azzal foglalkozzunk, hanem azzal, hogy összecsapunk. Egymás haját tépik. Hát itt valaki győzni fog, illetve ahogy az előbb már szó volt róla, egyik sem fog győzni. De gondolom, ez nagyon primitív dolog, nem? Hát szoktunk mi verekedni? Én nem hiszem, hogy bárki a jelenlévők közül képes verekedni. Úgyhogy inkább a következő ábra jellemző ránk, hát én nem bántom a másikat, de találok helyette valaki mást. Ugye ennek a rajznak a címe a kutyámba rugok bele, a házastársam helyett. Ezt a jelenséget hívják bűnbak jelenségnek. Nem biztos, hogy a kutya esik áldozatul, lehet, hogy a tányérok, vagy az edények, vagy lehet, hogy az asztallapja, ami megreped, lehet, hogy az ajtókeret lazul ki egy erőteljes becsukástól. Valójában nem az ajtókeretnek, meg nem az a tárnyérnak szól az agresszió. Frusztrációból ered. A frusztrációról tudjuk azt, hogy a legkézenfekvőbb reakció rá az agresszió, az agressziónak valamilyen formája. Ha nincs tényleges, tetleges agresszió, hát akkor van más. Hangerő fokozás, tehát kiabálás, vagy hát le lehet vezetni másképp is, panaszkodással, bemószerolással, és itt tovább. Na hát azt hiszem, hogy mi, rendes emberek, kulturált emberek, még ezt sem tesszük, hanem visszafogjuk az agressziónkat. Tehát szó sincs itt semmiféle forró háborúról, inkább hideg háborúról, makacsul hallgatunk. Talán ez is ismerős. Ugye másokkal elő szokott fordulni. Megszüntetik a kommunikációt. Lehúzzák a redőnyt. Nem beszélnek. Még az is megtörténik, hogy mind a kettő imádkozik a másikért, de egy is se tudja elképzelni a másikról, hogy az is imádkozik. Érte? Megint csak beszűkülésről, egocentrizmusról van szó. Na aztán van itt egy nagyon intelligens megoldás, az intelligens szó erősen idézőjelben van téve. Mi történik ebben az esetben? A konfliktusokat okozó problémákat söpörjük a szőnyeg alá. Ne lehessen látni ezeket, ne lehessen tudni ezekről. Mi magunk sem látjuk ezeket. Jönnek a vendégek, ők sem látják. Csak érzik, hogy valahogy a levegő dohos a szobában. Gondolom, hogy a képes beszélet mindannyian értjük. Lehet azt érezni, ha valami probléma van. Na most ezek után nézzünk meg néhány olyan rajzot, egyébként Gál Éva grafikái ezek, amiket mutatok, amelyek a kilépés a mezőből, azaz a helyzet elől való menekülés mutatják. Nem állítom, hogy csak ennyi variáció van, mint amennyit mi most megnézünk, biztos több is van, de hát mindenki folytathatja a saját tapasztalata és ismeretei szerint. Tehát lényeg az, hogy nem oldom meg a konfliktust, hanem menekülök. Tehát szó sincs arról, hogy le ne menjen a nap, ami haragunkkal vagy konfliktusunkkal, lemegy bőven, de valami mást csinálok. Hova lehet menekülni? Hát lehet menekülni munkába. És az ember el is hiteti magával, hogy most annyi dolgom van, hogy nem tudok most lelkizni a párommal. Hát ez a rajz még akkor készült, amikor a mechanikus írógépek még nagyon használatban voltak. Ha ma kérném meg Gál Évát, hogy rajzoljon, lehet, hogy kompjútert rajzolt volna. Amint a kompjúter előtt ül az illető, rengeteg időt el lehet ott tölteni. Vagy lehet menekülni hobbiba. Merje mondani valaki azt, hogy a bélyeggyűjtés bűn. Nem bűn. Mert talán a munka bűn, az se bűn. A bűn az másképp jelentkezik az életembe. Ha a helyet teszem, amit meg kellene tennem, mert például a konfliktusaink megbeszélése helyett, akkor bűn. Természetesen nem csak a bélyeggyűjtésről van szó, bármi lehet. Az ember könnyen ideologizálja, hát persze, hogy nekem is szükségem van egy kis kikapcsolódásra. Hát elmenekülök hazúról, ott a tópartján fogom a peszabotot, ott még végig gondolom, és a keselyű gondolatok még jobban elöntenek. Vagy tevékenykedem valami mással, akár barkácsolok, akár mosom a homokot az akvárium halacskáinak, bármi. Vagy menekülhet valaki a gyerekeihez, hát az csak jó, ha a gyerekeivel foglalkozik. Igen, de mit fejez ki ez az ábra? A bánatát önti ez az asszony a gyerekeibe. Drága kicsikéim, ők majd megértenek, nem úgy, mint szívtelen apjuk. És én azt gondolom, hogy ilyen esetben tulajdonképpen vét a gyerekei ellen, akiknek arra lenne szükségük, hogy ő támasz legyen számukra. Lehet menekülni emberekhez is, például vissza a mamához. Édes fiacskám, hát enni se ad neked az a nő személy. Gyere csak, majd én megvigasztallak. Vagy, sajnos ez se ritka, idegen nő karjaiba. És általában az a jelszó ilyenkor férfiak részéről, hogy ő megért. Nem úgy, mint a feleségem. Persze, hát mondjuk a titkárnő sokkal illatosabb, mint otthon a pelenka szagú feleség. És persze, hogy megért, különösen, hogyha az illető a főnöke a titkárnőnek. De hát nem csak férfiak, asszonyok is menekülhetnek idegen férfi karjaiba, és ott a jelszó szintén az, hogy ő megért, vagy lehet menekülni, de furcsa, még betegségbe is. Nézzük csak, mekkora láza van ennek a szerencsétlennek. Ahhoz képest, ugye teljesen kinyúlt és tehetetlenül fekszik, hogy betegségbe menekül. Szeretném megjegyezni, hogy valóban rosszul érzi magát. A pszichés funkciók átejtik az embert. De hát miért jó az, ha valaki beteg? Azért, mert akkor a felelősséget is el lehet hárítani. Akkor sajnos én nem tudok csinálni semmit. Talán a legjellegzetesebb az, ez főleg talán hölgyekre érvényes, hogy mindig akkor fáj a feje, amikor egy konfliktust meg kellene beszélni. Na most itt se essék semmi félreértés, van valódi fejfájás. És az illetőnek is valóban fáj a feje. De mi az indíték? Honnan ered ez a magatartás? Ezt a kérdést érdemes föltenni. Vagy lehet menekülni a cimborákhoz, ott elmondhatjuk egymásnak, elpanaszolhatjuk azt, hogy milyen gonosz a feleség otthon, és hát úgy elröpül az idő, persze még rosszabb a dolog, mert ha az ember még később megy haza, akkor még több baj van. Bocsánat, csak pihentetőül jut eszembe egy kis anekdóta Kónról és Grünről. Ugye Kón a barátaival töltötte az estét hasonló helyzetben, ott iszogattak, de közben le is részegedett és gutaütést kapott. Na most ezt hogy mondják el az asszonynak? Grün vállalta a szerepet, becsöngetett az asszony ajtót nyitott, kezdte mondani, hogy Kón velünk együtt volt a kocsmában. Látta, hogy az asszony feje már vörös lesz, és részegre itta magát. Az asszony feje még vörösebb lett, már vonaglott a szája, és közben, és mondta is, hogy ó, bárcsak ütné meg egyszer a guta, mire Grün megtörtént kezicsókolom. Nem tudom, hogy elég jó vicce. Na most itt nem az alkoholizmusról van szó, de az alkoholizmus is, minden szenvedély, betegség, kilépés a mezőből. Ez a rajz éppen drogosokat ábrázol, az a különbség az alkohollal szemben, hogy sokkal gyorsabban és drasztikusabban öl. De vannak lelki és szellemi kábítószerek is, keleti vallások például, vagy lehet menekülni még valláskodásba is. Lám, ez a derék hölgy hogy adakozik, de közben körülnéz, hogy kilátja. Vagy lehet menekülni lázas tevékenységbe, netán még szolgálatba is. Rohan egyik helyről a másikra, ő nyitja meg az ülést, ő koszorúz a temetésen, mindent ő csinál. Lázas társadalmi tevékenység, megint nem arról van szó, hogy rossz dolog a társadalmi tevékenység. Az utolsó rajz ebből a sorozatból a már a megoldás felé mutat, de leginkább két hét múlva szeretnék erről szólni. A címe ez, megállunk együtt a kereszt alatt. Röviden csak annyit, hogy a kereszt tövében, tehát szembenézve azzal, hogy Jézus Krisztus értem halt meg, látnom kell a saját bűnömet, és azt is, hogy a másikat Isten ugyanúgy szereti, mint engem, és akkor el lehet indulni valamerre. Na most a valódi megoldás kell ahhoz, hogy öröm legyen a konfliktus kezelés. Jézusnak van egy nagyon érdekes mondata. Enyhe kifejezés ez, hogy érdekes. Azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Hogy lehet az iga gyönyörűséges? De hát arról van itt szó, hogy terhet kell vállalni. Valamiképpen terhet kell vállalni, miféle terhet. Például azt a terhet, hogy nem féltem sem a személyes szabadságomat, sem magamat, hanem félreteszem az önzést. Ugye a keresztény élet azzal kezdődik, hogy a Jézus követése azzal kezdődik, hogy megtagadom magam, képes vagyok lemondani a saját céljaimról. Adott esetben lemondani arról, hogy az autót cseréljük ki, vagy lemondani arról, hogy ülőgarnitúrát vegyünk, vagy lemondani arról, hogy függönyt vásároljunk, ha a másik más szeretne, vagy neki valami más lenne fontos. Nem látványosan, nem teátrálisan, hanem szinte észrevétlenül. Hadd örüljön. A házassággal kapcsolatban is konkrétan kifejezi ezt az ige, amikor azt mondja, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Legyen a másik kívánsága fontosabb a sajátodnál. Légy háttérbe. Rendeld alá magad neki. Legyen fontosabb számodra az ő jó érzése, az ő öröme, az ő kényelme, az ő előbrejutása, sőt az ő egészsége a sajátodnál. Következő lépés ugyanide tartozik, engedd ki az adósok börtönéből. Add föl az elvárásaidat. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy mondj le a megtorlás jogáról. Talán így lehetne definiálni a megbocsátást. Azután figyelj arra, hogy neki mire van szüksége. Na de hát ez az kell, hogy az ember ne maga körül forogjon. Nem olyan magától értetődő dolog ez egy kapcsolatban, sőt az ember életében. Eltelhetnek évtizedek egy ember életében, úgyhogy ezt nem tanulja meg. Tudja, a gyakorlatban mégsem tudja alkalmazni. Hadd tegyem hozzá, küzdelem ez, harc ez. ezt megtanulni. Nem megy magától. Azután meg kell érteni, és fel kell fedezni a másikat. Hogyan gondolkodik ő? Hát először is, ha én nő vagyok, ő férfi, ha én férfi vagyok, ő nő, ez már önmagában is óriási különbségeket rejt magában. De túl ezen, ő biztos, hogy másképp gondolkodik. Tulajdonképpen ez az empátia lényege. Ez az ábra sor ezt fejezi ki. Itt ellenségeskedünk. Egyik a problémát onnan nézi, ahol ő van, megérti, hogy miért esik ez neki rosszul, amikor én nem akartam bántani. De a helyzetébe illeszkedem, akkor megértem. Na most ez az alsó ábra pedig azt jelenti, hogy valóban a másik helyzetébe kell helyezkedni, mert ha csak azt mondom, jaj, bocs, de nem értem meg őt, tehát empátia nélkül ez nem lesz hatékony. Na, ha sikerül mindezt így véghez vinni, akkor következik az a különös tapasztalat, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És itt van, itt érvényesül a konfliktus kezelés öröme. Hiszen arra vagyunk mi beállítva, születésünktől fogva, hogy kapjunk. De hogyha az ember képes lemondani és adni, kiderül, hogy az még sokkal jobb. Vannak olyan élethelyzetek, amikor ez megy spontán. Igen, a bűn megrontotta a természetünket. Azért mondhatjuk azt, hogy így születünk, önzőnek születünk, mert bűnben születünk, mert az édenkerten kívül születtünk mindannyian. Mégis van az ember életének egy-két olyan területe. Igazából én egy olyat tudok, ahol az emberek könnyedén tudnak adni, és ez az anyaság. Tud adni úgy, hogy nem vár viszonzást. Illetve a viszonzás az, hogy látja, hogy jól érzi magát a baba, vagy megelégedett, vagy eleget szopott. De mennyi mindenről le kell mondani az alatt. Na most a következő hét témájába kaszálunk bele egy kicsit ezzel. Minden esetre érdemes azt is észrevenni, hogy napjainkban egyre többen vannak azok a nők, akik ezt az örömöt nem keresik, és nem is igazán ismerik. Mert túl nagy áldozatnak érzik azt, hogy gyereket szüljek, aztán vele töltsek hónapokat, közben lemaradok a szakmában, ki tudja, visszavesznek-e a munkahelyemen, nem igazán vonzó ezzel foglalkozni. Én azt hiszem, hogy ez csak arra mutat, hogy az emberi természetnek az a megromlása, ami elindult az édenkertben, napjainkban még tovább fokozódik, és már ezt a területet is kezdi tönkretenni. Ne engedjük. Én köszönöm a figyelmet, itt megállunk. Mivel csak két hét múlva folytatom, bocsánat, nem két hét múlva, három hét múlva, azért ha valakinek van direkt kérdése, tegye föl, de ott van a doboz, egyébként mához egy hétre is remélhetőleg itt leszek én is, de akkor Tolnai Lajos tart előadást. Mához két hétre december 5-e, múltkor említettem, talán nem volt itt mindenki, hogy akkor nem használhatjuk ezt a termet. A teológia diákjainak lesz itt Mikulás ünnepélye december 5-én, hanem december 12-én fogjuk befejezni ezt a sorozatot. Még egyszer hadd emlékeztessek arra, hogyha valaki erre az I és Gyula versre bukkan, tehát hogy Szekszárd felé utazik, a költő szembe ül egy kismama, az valahogy írja meg nekem, vagy juttass el ezt a hírt. Jó? Van kérdés vagy hozzászólás? Van. Tessék.
Érdemes-e a harmadik szemét bevonni a konfliktusba a megoldás érdekében?
Nagyon hasznos kérdés, jó kérdés. Azt gondolom, hogy vannak olyan konfliktusok, amikor szükséges. Hát vannak egyszerű élethelyzetek, akár testi állapot, tudom, én elvágtam az ujjamat, én magam is rá tudom tenni azt a raktapaszt. De megsérülhetek úgy, hogy megkérek valakit, te segíts már. Na most lehet olyan a konfliktusunk, hogy nem tudjuk megbeszélni, mert folyton indulatba jövünk, de van ott még valaki. Már maga ez a helyzet azt jelenti, hogy visszafogjuk. Na most egyébként a házasság gondozó szolgálatban jellemző szituáció ez, hogy jön a pár, néha nem is a pár, csak az egyik fele, meg kell mondanom, gyakrabban az asszony, és panaszkodik. Akkor mondom, vagy valamelyik munkatársam mondja neki, hogy hozd el a férjedet is. Hát néha ez is megtörténik, hogy hajlandó eljönni. Lehet, hogy külön ezzel is, külön azzal is, aztán együtt. Hát mindenképpen jó tudni erről, különösen nehéz házassági helyzetekben az ember magától nem tudja megoldani, akkor keressen föl lelki gondozót. Nagyon sok lelki pásztor alkalmas erre a szolgálatra, nem mindenki. Tehát az, hogy valaki jól prédikál, az nem jelenti azt, hogy jó lelki gondozó, de fordítva is. Vannak nem olyan jó igehirdetők, ugyanakkor nagyon jó lelki gondozók. Ki tudja ezt a saját körében. Hát ha már itt tartunk, akkor hadd mondjak egy mondat reklámot a nyári heteinkre. A Biblia és Család című labban szoktuk meghirdetni a nyári heteinket. Karácsonyi számban már lesz ilyen hirdetés. A nyári hét különösen alkalmas erre. Hát oda eljön egy házas pár, eltöltött egy hetet, nem kell törődni az otthoni bevásárlással, nem kell törődni az otthoni gondokkal, de jó környezetben, szép helyen, például Tahiban vagy Szépalmán, Isten igéjét hallgatjuk, sétálhatunk, beszélgethetünk, és lehet kérni az ott működő szolgálóktól, munkatársoktól ilyen beszélgetést. És ott van idő, akár éjszakába nyúlóan. Remélem, hogy a válasz megvolt. Van még kérdés? Igen, tessék?
Igen, lenne egy kérdés, hogy az a kérdés, hogy elmenekülne, aki a problémák ennek, akkor az, amit tudjuk, szentesíteni valamiért.
Hát ez nehéz dolog, szóval mindenképpen szükséges mind a kettő. Azt kérdezte a kedves testvérünk, megismétlem, mert nem biztos, hogy hallotta mindenki, hogy ha elmenekül valaki a probléma elől, nem akar szembenézni, mondjuk az egyik fél keresi a megoldást, de a másik nem, azt hiszem erről van szó, hogy akkor mit tud tenni. Hát igazából akkor lehet helyre billenteni a, például a házasságot, ha mind a kettő hajlandó részt venni benne. Mondjuk egyoldalú lelki gondozást lehet végezni csak az egyikkel, de az odáig terjed, hogy az ember megerősíti, jobban támaszkodik az Úrra, az egyensúlyban marad, nem megy tönkre tőle. Tehát mondjuk személyesen lehet segíteni neki, de a kapcsolat helyreállásához kell a másik is. Nem tudok vidámabbat mondani. Na most erőszakkal oda cipelni nem nagyon lehet. Mondjuk pressziót azért lehet gyakorolni. Valahogyan meg, hát néha jó barát vagy barátnő besegíthet ebben, meg rábeszéli, meg stb. Vagy még ezt a hetet bírjátok ki, már volt olyan, el akartak válni, na még erre a hétre menjetek el. Hát eljöttek, pekük volt, meg kibékültek. Hát ha nincs több kérdés, így direkt módon a dobozba be lehet tenni, ott van hátul Isten velünk, viszontlátásra.